Kedves hallgatók, beszélgetés következik Urgyennel, Fénylátomások című könyvéről. A riporter Udvardi Márton.
Kövesse ezt, csak viszont a jó szeretlényesekkel, legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések.
Köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Urgyen.
Sziasztok!
No, hát ez egy, most már mondhatjuk, egy sorozatnak a harmadik része. A Fénylátomások könyved harmadik része, az első részben a Bön, és a második részben pedig a Nyingma hagyomány érintő részről beszéltél, és akkor most végre össze tudtunk jönni, hogy egy ilyen lezáró harmadik részt csináljunk. Hogyha egy mondatban csak összefoglalnád, hogy tulajdonképpen ezt a könyvet, ugye mi volt az a vezérfonál, ami ezt a három hagyományt összehozta ebben a könyvben, és hogy mi lesz a harmadik résznek a tartalma?
Hát a célom ezzel a könyvvel az volt, hogy az összes tibeti hagyomány szempontjából megnézzük, hogy ugyanoda lyukadt ki mindegyik. De ugye ez azért nagyon divatos, hogy a bönösök azt mondják, hogy ők a legrégebbiek, a nyingmások azt mondják, hogy jó, de nekünk van több ezer éves szövegünk is, és hát az új hagyományban pedig azt mondják, hogy ó, hát mi azért mégiscsak mi vagyunk az új, hát nyilván, hogy nem lehetünk rosszabbak, mint a régiek. És a Fénylátomások könyvemnek ez volt a célja, hogy bemutassam, hogy minden hagyomány ugyanoda lyukadt ki, különben most jelenik meg januárban, most tegnap hoztam el az új könyvemet, amitől már az előző bemutató szólt, de januárban megjelenik a Dalai Láma Dokcsen könyv, amit sokan ismerhettek, mert úgy tudom, hogy már hangos könyv is van pont a Buda FM-en róla. Szóval, ahogy a Dalai Láma mondta, minden hagyomány ugyanoda lyukadt ki, vagyis a dolgoknak a fényszerűségének a tapasztalására. Ez még nem is kell buddhista legyen, mert a bön is ide lyukadt ki. És így... Hát ez volt a célom, hogy ezt bemutassam. És... De még a nyugati hagyomány is ide lyukadt ki, ugye, már az 1600-as években kitalálták, lehet, hogy ezt már mondtam, hogy valamelyik előbb sorba, hogy ha például valakinek szürke hájogja van, vagy nem tudom milyen hájog, akkor ilyen érdekes dolgokat lát, amit más ember nem. És ugye a nyugati kultúra úgy gondolja, hogy a szem fölveszi az információt, oda nyomja az agyba, és az agy pedig ezt értelmezi. De ha nem jut elég információ, mert a szemnek problémája van, akkor az agy kiegészíti ezt, és ezért az illető speciális dolgokat lát. Pont olyanokat, mint a tibeti hagyományban ezek a gömbök, meg hasonlók. Jó, a kettő között van különbség, mert ugye a nyugati kultúra úgy gondolja, hogy ez az agyból jön, miközben a tibeti úgy gondolja, hogy ez a szívből, de abból a szempontból, hogy ami bent van benned, te azt látod kívül, ebből a szempontból nem különbözik a kettő. Tehát te nem tudsz más egyebet látni a tibeti Dobcsen hagyomány szerint, és az függetlenül bön vagy buddhizmus, mint ami benned van. Tehát ugye ez még nem is egymásnak a következménye a Dobcsen szinten, hanem ami benned van, az abban a pillanatban megjelenik kívül is. Hogyha okokozatként tárgyalnunk ezt, hogy a szívből megjelenik valami ott kívül, akkor ez nem a Dobcsen. Itt arról van szó, hogy ugyanabban a pillanatban történik, és ugye erről szólnak a Dobcsen hagyományba a különböző nézésmódok, ezt már ezelőtt két műsorra vagy hárommal letárgyaltuk, amikor bizonyos testhelyzeteket tesz föl a jógi, használja a napot, a holdat, a különböző fényforrásokat, vagy egyszerűen a teljes sötétséget. A teljes sötétség az a legérdekesebb, mert nem kell annyit bacakolj bele, hogy minden a sötétben mindenféle dolgok megnyilvánulnak, és azt nyilván azonnal tudod, hogy nem lehet máshonnan, csak belőled. Én amikor az első egyhetes sötét elvonulásomat végeztem, akkor gondoltam, hogy milyen szörnyűségek jöhetnek föl, és egy ilyen purbát magam mellé tettem, de aztán rájöttem, hogy bennem jön föl, azzal nincs mit kezdjek a purbával. És odadobtam az oltáron, és sötétben is tudtam, hogy hol van. Itt olyan sötét kell legyen, hogy én például a falon keresztül láttam, hogy fény jön be. Mert ha nincs eléggé ott a téglák között a malter eldolgozva, ott bejön fény. De soha életedben nem látod, hogy ott fény jön be, de sötét elvonulás, amikor teljes sötétséget csinálsz, akkor igenis látod ezeket. És akkor oda tettem valamit, egy párnát vagy valamit. Szóval ezek azok a jelenségek, amik belőled jönnek, és ugyanakkor ugyanak az egész világodat átszínezik. Mert az, hogy a fénynél miért nem látod ezeket általában, ez azért van, mert egyszerre a szem nem tud úgy működni, hogy egy idézőjelben külső fény is jön, és aztán te ezt a belső fényt is lássad. Vagy ez van, vagy az van. De például az álomban hasonló a szituáció, az álomban meg tudsz látni bizonyos dolgokat, pontosan azért, mert csukva van a szemed, és egy egész más rendszer kezd működni. Most a fénylátomások könyv az ilyesmiről szól. Két kötetét írt meg, mert úgy éreztem az első kötet kiadása után, hogy nem elég érthető mindenkinek ez az egyértelmű dolog. Vannak egyértelmű dolgok, amik bizonyos embereknek könnyen érthetők, másoknak pedig el kell magyarázni. Lemkány Rinpoche-nek van egy ilyen jósláskönyve a Dorje Yudrömmával, ahol 120 féle jóslás van benne, És a végén van egy táblázat, és egy utolsó, és azt mondja, hát a könyvet csak azért írtam, hogyha véletlenül az öt elem kombinációját valaki nem érti egyszerre, akkor legyen valami magyarázat. Én úgy gondolom, hogy az emberek 90%-a nem érti elsőre, hogy most hogyan ezek az elemek, ahogy összeállnak, hogyan működnek. Most a harmadik részünk a könyvnek az a kalacsakráról szól, és ugye a kalacsakra az a legkidolgozottabb tantra rendszernek számít. Legkésőbbi is van neki a leírása a világegyetemről, a bolygók keletkezéséről, az asztrológiáról, van külön kalacsakra asztrológia, van olyan aspektusa, hogy hogyan tudsz bizonyos védelmet biztosítani kintről bejövő támadó erőkkel szemben. Ugye ezért divatos szimbólum is, az én gaumonnak a hátán is egy kalacsakra jel van, mert védelemként is szolgál. Ugyanakkor a kalacsakra mindhárom mű, az első megjelenése, az minek az első megjelenése, a 11. század. Ez is érdekes, hogy a három mű, a bön, a nyingma és a kalacsakra, az ugyanabban az időben jelenik meg, 5-10 év különbséggel. Ez már rögtön felvet egy kérdést, hogy hogyan jöhettek ugyanabban az időben rá, ugyanarra a dologra Tibet összes hagyománya. Igen? És akkor ugye ez egyértelműen hozza, hogy átjárás volt a hagyományok között, akkor még nem volt. Akkor alakulnak ki a kolostorrendszerek Tibetbe, igaz, hogy 8. századtól van Nyingma kolostor, de a 11. századtól alakulnak ki a nagy mértékben a kolostorok. Ekkor jönnek létre az első bön kolostorok is, bármilyen fura, ugyanis ha nem volt kolostor, akkor nem volt adomány. És a bön átveszi az egész buddhista rendszert. Ez oda-vissza megy, nyilván, hogy a bön átvette a buddhista rendszert, és ugyanúgy van neki kalacsakrája, meg vajrajoginije, meg stb. Még akkor is, hogyha másképp nevezik, és van neki prajna paramitája, ugye, ami úgy gondoljuk, hogy egy speciálisan buddhista rendszer, mégis ezek mind megvannak a bönbe, pont azért, mert egymástól átvették, és ugye a buddhizmus teljes mértékben átveszi azokat a mondjuk úgy sámánisztikus jellegű dolgokat, amik a bönbe viszont sokkal inkább megvoltak. De most divatos, hogy például Tenzin Wangyal Rinpoche úgy hívja, hogy bön buddhizmus, mert a buddhizmus hamarabb elterjedt azért nyugaton, és ezért ez olyan, mint hogyha egy hídat teremtene a kettő között, és így elmagyarázna, hogy ugyanarról van szó. Ami valójában így van. Tehát én például, amikor az első könyvet tőle fordítottam, a gyógyítás, fénye, stb., az akkor én nem is tudtam különbséget tenni, hogy ez mitől bön, és miért nem buddhizmus. és mai napig sem tudok, mert annyira összenőtt a kettő. Ennek ellenére az új hagyományban a kalacsakra a fénylátomásokat egy női minőséggel jelképezi, ami bárki lehet. Most nem jut eszembe Kalacsakrának a női társának a neve, de lehet ez Vajrajogini, Tára, stb. És mindig ezzel a jelképpel játszik. Ezzel az egész buddhizmus így játszik különben, hogy van a tapasztaló és a tapasztalt dolog, és a tapasztaló az te vagy, és amit tapasztalsz, az a nő. Tehát a férficentrikus jelképrendszer kialakításáról beszélünk, és ugye a tapasztaló az a férfi, és amit tapasztal, az a nő. És azért vannak egyesülésben mindig, mert a tapasztaló és a magas tantrában, mert a tapasztaló és a tapasztalt akármi, ez egyáltalán nem választható külön. Ugye pontosan úgy, mint az előbb meséltem, hogy a szívközpontban lévő dolog, az megnyilvánul neked külső szinten, de a külső és belső sem jó már megfogalmazásként sem ebben az összeállt tervügyen, és nem létezik külső és belső. Még itt már az is probléma, hogy amit én szavakkal elmondok, azt sem tudom úgy elmondani, hogy ne legyen duális. A szó az önmagában duális, tehát egyszerre nem tudod elmagyarázni, hogy van valami, és annak az ellenkezője is van. Ugye az Egység a kettősségben könyvem az pontosan erről szól nagy részben, hogy hogyan ugyanaz a szamszára és a nirvána, és a doksemben szoktuk mondani, hogy a tudat határtalan terébe minden megnyilvánul. Igen, de ott abban a könyvben úgy van, hogy a tudat korlátozott terében, ha megnyilvánul, és akkor elmondja, hogy az sem lehet más, mint a te belső lényegiséged. Most a tudat határtalan terében, ami megnyilvánul, és a tudat korlátozott terében, ami megnyilvánul, az miért máshonnan nyilvánulna meg? És az egész kalacsakra szöveg ezzel játszik, hogy hát sok ilyen kifejezést használ, mint például a baga, ugye a női nemi szerv, hogy ebben jelenik meg minden. Ezt mindenki ismeri, aki ezzel a körrel foglalkozik. Nem? Mint ahogy Takinak volt egy ilyen verse, ha jól emlékszem, még 91-ben, hogy unatkozó Prákritinek egyszer egy nagy lingam kellett. Nem, többi részét nem tudom. Tehát ez a női minőség, igen, van a hangsúly az egész kalacsakra szövegbe, és ezt tudni kell, hogy a magas tantrákban ez mindig így van, hogy amikor a mantrákat mondod, és a vizualizációt csinálod, az inkább a férfi aspektussal kapcsolatos ügy. De amikor ennek az egésznek az energia minőségéről van szó, mint a Naropa hat jogája, vagy a Niguma hat jogája, stb., ez mindig a női kvalitással kapcsolatos. Az a magasabb rendű. Általában az emberek úgy gondolják, hogy a tantra abból áll, hogy mantrákat motyogunk és vizualizációt csinálunk. Ez csak az eleje. amikor te már látod minden fába, hogy hogyan vajrajógini, ott elkezdődik a történet. Hogy minden lény az, minden, ami megnyilvánul. Azon kívül nincsen semmi. És hát erről szól ez a rész. Egy tibeti jógi írta, és ráadásul annyira nem foglalkozott ezzel, hogy milyen hagyomány, meg ilyesmi, hogy teljesen függetlenül, ha ő valamit akart igazolni ebbe a könyvbe, akkor ő idézett Nagarjunától, Szarahától, vagy a Vajrasamaja tantrából, vagy a Csakraszambara tantrából, vagy bármelyikből. Ha amit úgy érzett, hogy valamit ő akar mondani, az nem számított, honnan van. Ez különben így történt. Sokan úgy gondolják, hogy a Naropa hat jogája, meg a Niguma hat jogája, meg hasonlók, amik a beteljesítő fázis tantrái, ezek valamilyen istenséghez kapcsolódnak. De ez nem igaz. Ez eredetileg úgy történt, hogy a hat jóga az hat tantrához kapcsolódott, és akkor fogta Naropa, vagy a női társa Niguma, és ezek azért, hogy ne kell hat tantrát gyakorolni ugyanazért a hat gyakorlatért, ezért összeegyeztették, és így jönnek létre ezek a hat jóga rendszerek. De ráadásul ő annyira játszik a történettel, hogy képzeld el, hogy a tanító és a tanítvány az ugyanazon a névben szerepel. Ugyanis a Dokcsen, vagy a Kalacsakra szempontjából mindenki potenciálisan Buddha. De azért, hogy különbség, tehát mindenkinek azt a nevet adja, hogy Dorje Chang, ugye, a tibetiül, ami Vajra dalát jelent, vagyis gyémánt jógart tartó, és ő azért, hogy mégis különbséget lehessen tenni a szövegbe, hogy most mi a tanítónak a szövege, és mi a tanítványnak, ezért azt mondja, hogy vonaltaltól Dorje Chang, vagy pedig a tiszta vonal Dorje Chang, ez a tanítvány. De ez csak azért, hogy te olvasóként tudjál különbséget tenni. Ugye ugyanúgyan a Kalacsakra ugyanolyan ősi szöveg, mint a Bön, vagy a Nyingma, amit előzőleg már megbeszéltünk. Itt volt egy olyan napunk, amikor az új könyvről beszéltünk, és beékelődött a kettő közé, vagy a három közé, de valójában a Kalacsakra az Sambalából származik. Sambala az pedig ugye az egész tibeti buddhizmus, úgy ahogy van Cakkumpak, az mind az úgynevezett lovas népek kultúrája. Vagyis vagy Urgyenből, Odiánából származik, vagy Sambalából származik, vagy a üzéből, a bőn az tazikból származik. Tehát most ez három olyan terület, amit manapság úgy hívunk, hogy Pakisztán, ez a Purjanodiana, Afganisztán, ez a Shambhala, és Tadzsikisztán, ez a Tazik, ez a bőn. Hát, mindig azt mondjuk, hogy Indiából jön a buddhizmus, mert a tibeti szempontból is, de valójában ezeknek az ősi tanításoknak a helye az ez a terület. Gondoljunk csak Shakyamuni Buddhára, ugye, aki a Shakya törzsből származott, az a neve. Tibetiek le is fordítják, hogy Shakya Tupa. És az ugyanez a klik, mert ugye a mostani Észak-Indiától fölfelé lévő népek voltak a sákák. Amit ugye aztán ugye nálunk úgy terjedt el, hogy szkíták, mert ezt vettük át a görögöktől főleg, de igazából ezek mind, és ezek mind ősi civilizációk. Persze mind a háromnak van mostani változata is, amikor a Shambhalára azt mondják, hogy bizonyos hegy oldalán bemész, és akkor ott Shambhalába jutsz. Ezt ennek van a tibeti hagyományban egy neve is, és ott az idő az egész másképp telik, mint itt. Lejnosznak volt egy ilyen szövege, hogy megy az ír Manusz haza, sok viszki után, és belépett egy ilyen hegybe. Úgy látszik, az íreknél is meg voltak hasonló legendák. És amikor kijött, közben eltelt 40 év, de ő úgy gondolta, hogy két nap ott bulizott a Dákinikkel a hegytőjébe, vagy a hegy belsejébe, és amikor hazaért, kisült, hogy a házában már más lakik, mert közben már a házat eladták, meg minden. Nem is ismertek rá. Tehát ilyesmiről beszélünk, amikor a Shambhaláról van szó például. Hát az Urgyen az a Dákinik birodalma, ahol jogik születnek, és minden hely Urgyen, hogyha tudatos vagy. És ugye a Tazik az a bön hagyománynak a főhelye, és itt de azt mondja, hogy a Nagarjuna mondta. A nagy Muni által tanított 84 ezer nagy mennyiségű dharma közül a megvilágosodás megnyilvánulására jellemző lényeget is tanította, mely a lényekből következik. Tehát tudjuk, hogy Buddhának 84 ezer tanítása volt. Akik nem fedezik fel az önáldás fázisát, azoknak a szutratatra és a fogalmi gondolkodás már más erőfeszítései értelmetlenek lesznek. De ugye itt a szövegünk azt állítja, hogy a szutra, tantra és bármilyen fogalmi gondolkodás soha nem tudsz megvilágosodni. Ez jelenti, hogy értelmetlen. Ezt nagyon sokan kimondták évszázadok során. Azt mondja a Guha Samadzsa tantrából idéz most. Kaszton kívüliek, fuola készítők és a többiek az öt kegyetlen bűnt elkövető emberek a mantra útjának követésével ebben az életükben buddhák lesznek. Ugye itt ilyen olyanokat sorol föl, akik amúgy hát ilyen lenézett emberek.
Szegény fúvala készítő.
Igen.
Miért pont őket?
Nem tudom. De valamiért ez nem tudom. Fúvala készítő. De az önáldás az azt jelenti, hogy megtanulod a gyakorlatot, és nem egy késő mestertől kell bármilyen átadást kapjál, hanem önmagadtól. Ez egy nagyon fontos pont. Tehát például az én karmapaksi gyakorlatomban így van, hogy te és a szemben lévő mandala teljesen egyforma. És amikor áldást kapsz a szemben lévő mandalától, akkor tulajdonképpen nem történt semmi, mert ugyanaz a teljes jelképrendszer van a két mandalában. Tehát ez teljesen megismétlődő a magas tantrikus buddhizmusban, de általában az emberek úgy szeretik, hogyha egyet csavarnak az órukon, és akkor ők más tudatállapotba kerülnek, nem azt, hogy megtanulják, hogy önmaguk hogyan tudnak meg. Én például a gau, amit a nyakamba hordok, én ezt jobban tisztelem, mint hogyha valami nagymester adta volna Nepálból, mert tudom, hogy én mit tettem bele. Persze ennek megvan a módja, hogy hogyan csinálj, de úgyis. Az önáldás fázisában az összes buddha legfőbbjének azonossága el van érve, és ebben az életben a buddha test kétségtelenül elévetik. Ahogy a tűz keletkezik a fából, és a víz a tiszta kristályból, vízkristályból, vaj a joghurtból és fém az értből, a meghatározhatatlan gyönyör a női nemi szervvel egyesülésből, egység cselekedetének felvétele a szerencsések módszere. Itt van egy nagyon érdekes idézet, amit nem értettem, és azért meg is kerestem ilyen tibeti gyógyítókat, mert azt mondja, hogy ahogy a tűz alkalmazott olyan valaki testéhez, akit tűz égetett, tehát azt jelenti, hogy te ugyanazzal a dologgal, ami létrehozta a problémát, meg is oldod a problémát. És van egy ilyen, a tibetiben van egy ilyen hagyomány, hogy ha tűzzel megégeted magad, akkor azt valahogy milyen módon tűzzel hozzák helyre. Ezt annak idején megkérdeztem az erdélyi, hogy hívják, erdélyi Zolit, ilyen tibeti gyógyító, és azt mondja, hogy van ilyen módszer, azt mondta nekem, de ő ezt nem ismeri. Akkor azt mondta, de ez rég jelent meg az a könyv azért, 5 éve vagy bemennyi. Tehát itt nem általában a buddhizmusban az a hozzáállás, hogy ha megéget valami, akkor te tűzzel lehűtöd, vagy vízzel lehűtöd, igaz? Tehát ellenszert használsz. Igen, csak amikor a magas tantrának a végén, vagy a dokcsenbe ezt nézzük, akkor az a helyzet, hogy a minden egyes probléma meg kell tudja oldani önmagát. Nem kell ellenszert használni. Tehát, hogyha nekem van egy problémám, mit tudom én már. Van egy csajjal egy problémám, akkor az az én problémám, és nem az övé. Igazából, ahogy följön a probléma a gondolatomba, hogy nekem ez probléma, úgy ezt föl is kell tudjon oldódni ugyanabban a pillanatban, mint a vízre írt betű, igaz? Tehát ez csak akkor nem oldódik föl, hogyha én úgy gondolom, hogy ez egy komoly probléma, és ragaszkodok ehhez a problémához. És akkor azt a gondolat menetet tovább bonyolítom. De hogyha én ezt nem bonyolítom tovább, akkor ez, ahogy följött, fölolvad. Sőt, ugye, ahogy a dokcsemben magyarázzuk, olyan vagy, mint a tolvaj az üres házba. De a tolvaj az üres házba, az nem tud semmit ellopni. De még idő sincsen az egész folyamatban. Mert azt mondom, hogy egy másodperc, vagy egy óra, vagy valami, akkor az idő. De itt nincs idő. Hanem az van, hogy annyira nincs fogás rajtad, hogy mindegy teljesen, hogy mi jön föl, nincs mit elvinni. És ezért föl is hol, kénytelen föloldódni. Abban a pillanatban. Még a vízre írt betű is idő intervallum ehhez képest. És ugye, hát ő azt állítja, hogy bármilyen cselekedeted lehet, ami azt jelenti, hogy a buddhizmusban vannak ilyenek, hogy az olyan bűnök, amiket nem tudsz az életedben már megtisztítani. De ez nem a Dokcsen meg a Kalacsokrának a hozzáállása. De a Dokcsennek és a Kalacsokrának a hozzáállása az, hogy de ilyenek közé tartozik apagyilkosság, anyagyilkosság, Buddha vérének ontása, stupa lerombolása, stb. De a szövegünk azt mondja, a lények vad cselekedetei, az őket megkötő dolgok, de amikor fortélyes módszerekkel vannak ötvözve, megszabadulás hoznak a lét kötöttségétől. Nyilván, hogy ezek a nagyon súlyos dolgok, ezek azért nehezen megtisztíthatók, mert a tudatáramodban akkora nyomot hagynak, hogy te nem tudod megtisztítani. De hogyha egy olyan állapottal azonosulsz, ami a tudat határtalan, most a tudat határtalan terében mindegy, hogy a Dalai Láma nyilvánul meg, vagy egy gyilkos, igaz? Mm-hmm. A tudat határtalan tere szempontjából a kettő azonos. Mm-hmm. A tudat határtalan tere szempontjából. Persze ezért az ember ezeket az általános konvenciókat azért meg kell tartsa, mert hogy Namkány Norma mondta, hogy ha eljátszod a dupa küllit, hogy te vagy az őrült jógi, és aztán börtönbe zárnak, de nem tudsz kijönni a falon keresztül, mint dupa küllit, akkor ne játszod el a dupa küllit. Tehát az ember a bizonyos országbeli erkölcsöket, szokásokat megtartja, De Mahamudra és Dokcsán szempontból tudja, hogy ez mint hülyeség. De a de eljátszó, hogy megtartja, igaz? Tehát, mert egyrészt más nem akar irritálni, stb. Múltkor nem voltunk Taron, vittünk pálinkát Csöpevának, és akkor odaadtuk, és mondtam, adok egy zacskót, hogy tedd bele, amíg fölmész a házadba. És azt mondja, igen, az jó lesz, mert itt irritálna sok embert, hogy Csöpen megy két üveg pálinkával fölfelé, csak úgy. Te nem akarsz irritálni embereket, te csak úgy vagy. De ugyanakkor a belső lényegiséget szempontjából te tudod, hogy ennek nincs jelentősége. Hát ilyesmiről szól itt az eleje. Aztán elmagyarázza a mantra kifejezést is, ezt szintén a Gulyaszamadzsa tantrából idézi. Ebbe azt mondja ő, a man az tudatot jelent, a tra az védelmet. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha az ember kimozdíthatatlan állapotban van, akkor nem kell mantrázni, mert minek. De ha nincs olyan állapotban, és használ egy mantrát, akkor az a probléma, ami akkor ott följött, az semlegessé válik, eltörlődik, stb. Ez itt az ő magyarázat. Itt a Hevajra tantrából magyaráz, hogy mit jelent a he, és mit jelent a vajra. Azt mondja, a he a nagy együttérzést jelenti, és a vajra az átlátást, vagyis a bölcsességet. Tehát itt ebből a szempontból hevajra az azt jelenti, hogy együttérzés és bölcsesség. Aztán itt van az e-vám szótagról egy magyarázat, mi nagyjából ugyanez. Az e-szótag és a vám szótag a megvilágosodott tudat lényegét mutatja, amelyben minden aspektussal felruházott üresség és a semmilyen sajátos tárgy támogatásában nem elfogult együttérzés elválaszthatatlanak. Magyarul mondod. De megint az Evám most is így magyarázza el, hogy a bölcsesség és együttérzés. Aztán következik az üresség bemutatása. Itt ugye kritikát mond az úgynevezett gőgös tudósokról, akik az ürességet így magyarázzák. A jelenség valóságában tartózkodás, vagy a jelenség valósága, vagy a belső természettől mentes dolgok, vagy a saját entitásnak létre nem hozatala, vagy a kezdetektől létrehozás mentesség, vagy a létezés nem létezés, mindkettő és egyik sem szélsőségeitől mentes létezés, vagy a minden mesterkértségtől mentes béke. Ők azt állítják, hogy a dolgok ilyen módon való megértése az út. Azonban én ezt nem fogadom el. Ez a dolgok valóságában tartózkodástól történő intellektuális meghatározás, és így a szemlélet a tanok magyarázata. Azonban nem a meditáció tárgya az úton, mely a szóbeli útmutatások fázisaiként van leírva. Ugye ez egy klasszikus példa, hogy a holdra mutató újat összetéveszti az ember a holddal. Tehát a magyarázatok, amíg nincsenek gyakorlatba ültetve, addig igazából értelmetlenek. Ugye ezt a másik példa az, amikor a nagy tudós úgy hal meg, mint egy átlag ember, mert nincsen megvalósítása, vagy szomjan halni a tópartján, igaz? Tehát amíg az ürességről csak ilyen általános megközelítésünk van, amit bizonyos könyvekbe leírtam, akár ebben is, addig az nem az üresség megértése. Az ürességet ugye két módon lehet megközelíteni a magas tantra és a dokcsán szerint. Az egyik az, hogy a tudat határtalan tere, mert megfoghatatlan. A másik az, hogy az energia folyamatos áramlása, ami ugyanúgy megfoghatatlan. Tehát akár a férfi, akár a női aspektusból nézett, az ürességen kívül nincsen semmi. Azért megfoghatatlan a megnyilvánulás, mert hogyha te most meghallgatsz engem, és azt mondod, hogy ó, úrgyen ezt mondta, és akkor 5 év múlva is meghallgatsz, és egész más mondok. És akkor te még mindig lehet, hogy leragadtál annak, amit 5 évvel ezelőtt mondtam, és az már pillanatok belül lehet, hogy megváltozott. Nem is tudok kétszer ugyanazt a magyarázatot elmondani soha. Nem tudok. De lehet, hogy ha valaki így könyvből bemagolja, akkor ilyen csomagokat tud adni. Ezt a stílust is ismerem, hogy elkezdett egy mondatot, és körülbelül tudtad, hogy a következő 8 mondat az már mi lesz, mert mindig ugyanazt mondta. Ez nem az ürességnek a megvalósítás. Az üresség az azt jelenti, hogy pillanatról pillanatra változik minden, mint a vajrajógini tánca. Ott van egy pozícióba, ahogy táncol, de az csak a táncának egy pillanata. Ha láttatok ilyen indiai táncokat, akkor ezek ott jól szimbolizálják azt az egész. De amikor az indiai követségen dolgoztam, akkor ilyen heti szinten láttam ilyeneket, és ők táncolnak egy történetet. És te nem tudod a történetet, akkor általában az volt, hogy előre elmondták, hogy azért tudjad, de az egy folyamat volt, egy folyamatos játék az egész. Tehát az üresség az ilyen. És abban a pillanatban, amikor bárkire azt mondja, hogy ilyen, akkor ez ki van hagyva. Ez nagyon hiba.
Már hogy az üresség természet, az van kihagyva?
Igen. Ezt én ugye az utóbbi időben elég sokszor megtapasztaltam, hogy azt mondta a csajom, veled nem lehet élni, mert ilyen vagy. Na most abban nincs benne az, hogy te meg tudsz pillanatról pillanatra változni, hanem neki van egy kocka elképzelése, hogy te ilyen vagy, és soha nem tudsz megváltozni belőle. És képzeld el, hogyha még látszólag számára olyan is vagy, akkor sem vagy olyan. Benned lejátszódnak folyamatok, benne is lejátszódnak folyamatok, a körülmények hozzák. De én például most itt ülök a Marcival, és létre kéne hozzuk, ezt az állapotot még egyszer egy év múlva, hogy ugyanebbe a konyhába ülünk, és minden ide kirakunk, lehetetlen. Tehát a világon mindig minden újra csinálni lehetetlen. Mindig, és ez az üresség, nem a semmi.
Milyen konkrét gyakorlat kapcsolódik ehhez a munkálatcsakra részhez?
Hát miután ő Kála csakra magyarázat, ezért maga a Kála csakra gyakorlat tartozik hozzá, de nincs leírva, mert ugye ez a történetnek a vége. A Kála csakra gyakorlat az egy, benne van a kép különben, az egy egyesülésben lévő magas tantrikus istenség, és azért hívják a Kála csakrát nem duális tantrának, mert eléggé az úgynevezett kifejlesztő fázis és a beteljesítő fázis és az egésznek a vége az egy nagyon egyensúlyban van. Általában nem ez a történet, hanem ha sokat mantrázol, meg ilyenek, akkor az a kifejlesztő fázis, ez a megértés van, amiről most beszélünk, az ürességről, meg erről, akkor az a beteljesítő fázishoz kapcsolódik. De az egész könyvbe hogyha azt kérdett, hogy mi a gyakorlat, hát igazából a jó gyakorlat az a nem gyakorlat. Tehát az azt jelenti, amennyiben a gyakorlat alatt egy módszert értünk, amit meg akarunk csinálni azért, hogy elérjünk valamit, akkor az egész dokcsen és a Kála csakrának a vége is az a semmittevés. Ezt ugye a Zagócs Tamás így hívja, hogy nem meditáció, mert ugye a KISZ így fordítja, hogy non meditation, de így mondja, de valójában amennyiben bármilyen gyakorlat neked annyira fontos, hogy ragaszkodni fogsz hozzá, ott probléma van. Mert onnantól kezdve mi a különbség, hogy a reggeli kávéthoz ragaszkodsz, vagy a vajra jogini gyakorlathoz. Mert mind a kettő, a kávé önmagában nem rossz. Tehát a ragaszkodás teszi valamilyenni azt a dolgot. De hát a könyv, de ezért nincsenek ilyenfajta formális gyakorlatok, mert az egész tibeti rendszernek a csúcsáról szól, amikor már mindent fényszerűnek látsz. Tehát az, hogy én kinézek az ablakon, és azt a fába tudom, hogy az ugyanaz az energia, mint Vajra Jógini, ezt már nem lehet úgy gyakorlatnak nevezni. Vagy igen?
Értem.
De ugyanakkor azt is tudom, hogy a kutyaürülék is Vajra Jógini, mert az is ugyanaz az energia. Tehát itt megszűnik az a fajta hozzáállás, ami általában a buddhizmusra jellemző, és általában minden spirituális útra jellemző, ami pozitív, azt művelem, ami negatív, azt elhagyom. ez a kezdetben így van, de utána egyre jobban észre kezdett venni, hogy nincs amit művelj és nincs amit elhagyjál, mert minden ugyanolyan. Tehát amikor elkezded a buddhizmust például, akkor azt mondod, hogy ugye klasszikus buddhista példa, hogy ha megyek mezitlába, tüskés sivatagba, akkor hiába tépegetem ki előre a tüskéket, előbb-utóbb úgyis belelépek egybe, de ha van egy vastag tarpú cipőd, akkor nem kell kitépjél semmit, mert végig gyalogolsz. Ugye ez azt mutatja, hogy a világ akármilyen, és itt hangsúlyozom, akármilyen, ha te, neked van egy belső erőd, akkor úgy sem lesz ez soha, nincsen semmi sérülés benne, sosem. Na most, akkor azt mondod, hogy 50%-ban tőlem függ az egész történet, igaz? 50%-ban tőlem, 50%-ban a világtól. Igen, csak ahogy gyakorolni kezdesz, úgy rájössz, hogy ez nem jó, ez az arány, mert 100%-ban tőled függ, és kész. Függetlenül attól, hogy milyen a világ. Egyre inkább rájössz, hogy egyre inkább átsúsznak a dolgok, és egyre jobban azt veszed észre, hogy csak tőled függ. Ezt tudom, hogy ez egy nagy képűség, miután is föl szoktam írni, hogy fészhiányba szenvedek, meg minden ilyen, de attól még mindig tőlem függ, csak akkor úgy érzem. Ez nem cápolja meg. Ugye ezt a női minőséget ő úgy hívja, hogy mudra. Itt ebbe a könyvbe. Mudra az általában egy kéztartást jelent, vagy valami hasonlót. De nem mindig. Mert gondoljunk arra, hogy például amikor azt mondom, hogy maha mudra, akkor az azt jelenti, hogy a nagy mudra. Nagy mudra pedig azt jelenti, hogy életem egyetlen pillanatában sem feledkezek meg erről a mudráról, amit a női minőség jelképez. Ez azért elég könnyű megérteni, azt hiszem, hogyha valaki nagyon kedvel valakit, akkor és sose feledkezik meg róla, akkor az a mudra. De ugye ezt sok helyet használjuk, mint női társa. És ugye hát itt azt mondja, hogy a fiatal lány jós tükrében előzőleg nem látott tolvaj látható, erre haladva a személy láthatja a tolvajt a két közönséges szemével. Itt arról van szó, hogy a tibetek úgy gondolják, hogy ezek a fiatal, mit tudom, 16 éves csajok, ezek tudnak jól jósolni, és ők meglátnak olyasmit a jóstükrükbe, amit te nem látsz meg. De ez ugye egy szimbolikus dolog, hogyha én úgy járok, kelek, hogy minden Vajra Jogininek a megnyilvánulása, akkor ez sem látja mindenki az utcán így. Vagy igen? Hát általában az emberek úgy járnak, kelnek, hogy azt látják, mi az orruk előtt van. Már a víruskorszak óta még a piros jelzésen sem mennek át, mindegy, hogy jön autó vagy nem. Tehát az embereknek, tehát ez nekem azért tetszik a kalacsakra rész a másik kettőnél jobban, mert itt rámutat egy olyan, tehát ad egy jelképet ennek az energiaáramlásnak és ürességnek. Amit én most Vajra Jogininek mondom, de mindegy, hogy kinek mit mondunk. És ezáltal, hogy ad egy ilyen jelképet, ezért ezt az egész üresség szimbólumot megfoghatóvá teszi. Mert nem az a kérdés, hogy van-e Vajra Jogini, vagy nincsen, hanem az, hogy neked eszedbe jut az energiaáramlás, amit ő jelképez. Mert általában, mikor ugye különböző tibeti istenségekről beszélünk, akkor elmondják, hogy ez ebbe a mennyországban van, meg abban, meg mindez. De ez te szempontból nem a lényeg. A te szempontból az a lényeg, hogy az a tibeti istenség, az mit jelent neked? Ez hogy nyilvánul meg itt a világban? Nem valahol, hanem itt. Itt pontosan a konyhában, Makáoszban és stb. Ez erről szól. Itt pontosan a Malmudráról beszél is, azt mondja, hogy ez egy kalacsakra tantrából idézve különben. Ne borulok a nagy pecsét előtt, aki meghaladja az atomi valóságot, akinek természete olyan, mint a jóstükörben megjelenő kép, és fel van ruházva az összes legfőbb aspektussal. A nagy pecsét ugye ezt a Mahamudrának a fordítása, de igazából ezt mondhatok nagy jelképnek is. Tehát azt jelenti, hogy én az egész világot lepecsételtem az üresség jelképével. És erről sosem feledkezek meg. Ez a Mahamudra. A nagy pecsét pusztán megnyilvánulás a tükörben, tudatban, intellektuálisan megjelenve, mint a tükröződés a tükörben. A győzedelmesek fiai és a buthák a hölgy társaságában vannak, ahogy az erőteljes jogik is. A nagy pecsét ebben az esetben Vajra Joginit jelképezi, és mindenki, aki butha, az az ő társa. Ugye itt ez a fajta hozzáállás megvan az emberben, akkor létrejön az úgynevezett négy gyönyör. Négy gyönyör, ez azt jelenti, hogy a fejközponthoz kapcsolódik az a gyönyör, ami a testi, vagyis az érzékszervekkel kapcsolatos, de ennek talán a legfinomabb foka a szexuális gyönyör, konkrétan egy társal. Aztán ugye a torok központhoz kapcsolódik egy olyan fajta gyönyör, ami amikor élvezel valami jó muzsikát, vagy egy ezért vángóképet, vagy mit tudom én mit. Tehát ez a fajta ezért. És ugye a negyedik, vagy a harmadik, az a szívközponthoz kapcsolódva, ez maga az állapot, hogy mindegy, hogy milyen gondolatok és érzelmek jönnek föl benned, ezek mindig gyönyörűséget okoznak. Még akkor is, hogyha mások számára ez úgy tűnik, hogy egy profán dolog, vagy akármi, benned mégis, ahogy följön, fölolvad, gyönyörűséget okoz. És a negyedik, ami a köldök központhoz kapcsolódik, ugye ez az a gyönyör, amikor ha harmadik működik neked a szívedbe, akkor a negyedik, tehát annak az lesz a következménye, hogy mindent, amit a környezetedben van, azt pozitívnak tudsz látni, mindent. Tehát ugye, ahogy ezt Nakai Norgu Rinpoche mondta, ha a szívedben rikpa van, akkor a megnyilvánulás az dokcsem. Ezt, hogyha lefordítom, az azt jelenti, hogy ha gondolataimat és érzelmeimet teljes mértékben uralom, akkor minden, ami a külső világba idézőjelben meg tud nyilvánulni, az csak gyönyörűséget tud okozni. Ez a négy gyönyör. És a négy gyönyör minden tantrikus rendszerben benne van, de itt többek között ezt megemlítjük. Oké?
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Gondoltam, ezzel fejezem be, mert a négy gyönyör az egy jó téma.
Igen. Ugyanezt a könyvedet be lehet még szerezni valahol, bárhol.
Az utolsó 11 könyvem mind megrendelhető a Samadhi kiadónál. Az utolsó, amelyik a tegnap jött ki a nyomdából, az szintén megrendelhető a Samadhinál. Nem mondom, hogy nálam is, mert arra, mivel lemegy ez a műsor, az biztos nem lesz, mert még 5 darab van, vagy mennyi. De az utolsó az megrendelhető a Shambhala Tibet Központban, a Robinál, a buddhista főiskolán, meg a Samadhi kiadóval, nyilván meg a kiadó. De egy-két hét múlva én is még kapok belőle. De azt előre jelzem, hogy a Dokcsen, Dalai Láma Dokcsen könyve az újra meg fog jelenni. Januárban.
24 januárjában. Lehet, hogy igen. Ez egy újrakiadás lesz akkor.
Ez egy újrakiadás lesz, de szebb lesz, mint az előző, mert ez is kemény borítós lesz. Először megjelentettük 1200 példányban, azt hiszem, az évivel, és elfogyott, és akkor, mikor jött a Dalai Láma, pont akkor gyógyítottam meg egy csajt, és ő megszponzorálta, hogy másodszor kiadjuk 500 példányba, és hálából, és akkor, hát akkor mindenki Dalai Lámát olvasott abban az időben, mert Dalai Láma Dokcsent, mert azért ebbe a könyv kategóriába, hogyha már 2000 példányt eladsz, akkor az elég sok. De úgy látszik, hogy nem elég, mert még mindig keresik. És ezért Tamás úgy gondolta, hogy újra kiadja. Már Henrei Tibi is kérte, hogy adja ki ő, de Tamás az állandó kiadom, úgyhogy beleegyeztem meg.
Hát ha arról is beszélgethetünk újra majd egyet jövőre.
Hát arról bármikor beszélgethetünk, mert egy példányom még nekem is van. A kis házban.
Jó van.
De azt a könyvet nagyon szeretem. Nagyon sok munka volt benne akkor, mikor megcsináltam. Mindenféle ilyen fordítás figurák vannak benne. Tudod, hogy mit tudom, megy a Dalai Láma a Skóciába, és a skót dudát fújják. És ezért el tudtam lefordítani az Istennek se, hogy mi az a tub, vagy mi az, érted az elnevezés. Nem a buddhizmussal volt baj, hanem ezekkel a környezetleírásokkal, meg ilyen.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Sziasztok.
Minden jót.
Kedves hallgatók, könyvajánló beszélgetést hallhattak, Urgyennel, a riporter Udvardi Márton volt.